kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság Istentől. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálás a szívünk a nyugalom napjáért, hogy elcsendesedhetünk és megállhatunk előtted. Nélküled elbizonytalanodunk, kétségbe esünk, szomorú az arcunk. Így jövünk hozzád, és áron is megvesszük az alkalmakat, hogy halljuk a te igéd, és a testvérekkel találkozhassunk. Kiáltunk hozzád, öntözd meg az életünket, hogy felfrissüljön, hogy megértsük és befogadjuk a tőled jövő üzeneteket. És kérünk, Urunk, hogy szent lelkedet gazdagon áraszt ki ránk, hogy valóban érezzük és lássuk, hogy te jó és hatalmas Istenünk vagy, és a mai napon, a mai alkalmon is irgalmad megújul rajtunk. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvéreim, Istennek igéjét a Zsoltárok könyvének 27. fejezetéből olvasom. Békesség Istennél. Világosságom és segítségem az Úr. Kitől félnék? Életemnek ereje az Úr. Kitől rettegnék? Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Megúv engem sátrában a veszedelem napján. Erre egy sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem. Így hát fölemelt fővel állok ellenségeim között. Ezért örvendezve mutatok be áldozatot az Úr sátrában, és éneket zengek az Úrnak. Hadd meg, Uram, hívó hangomat, könyörülj rajtam, hallgass meg! Ha ezt mondod, járuljatok színem elé, szívem így válaszol. Színed elé járulok, Uram. Ne rejtsd el előlem orcádat, ne utasítsd el haragosan szolgádat. Te vagy az én segítségem, ne vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem. Ha apám anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. Uram, taníts meg utadra, vezess a helyes ösvényen, mert ellenségeim vannak. Ne dobj oda ellenségeim indulatának, mert hamis tanúk támadtak rám, bosszút lihegnek. De én hiszem, hogy meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Kedves testvéreim, a 27. Zsoltárban Dávid imádságát olvastuk. Békesség Istennél áll a Zsoltár feliratában. Merész, reménységgel, élettel teli ének, amiben mégis őszintén megfogalmazza a Zsoltár írója félelmeit is, és helyzetét ellenségeivel szemben. Olyan igeversek találhatók a Zsoltárban, melyek ismertek, gyakran idézik őket mottóként is. Az Oxfordi Egyetem címerében is ezt az igeverset találjuk. Az Úr az én világosságom. Talán kevéssé ismert, hogy magyar reneszánsz költőnket a ballasi árnyékában élő és tevékenykedő Rimai Jánost is megihlették a 27. Zsoltár sorai. És Zsoltár parafrázist írt Hatalmaskodók ellen címmel. Itt szól a vers első és utolsó versszaka. Ha az Isten nékem sötétségben fényem, s őrzi is életemet, mi erő rettegtet, salátság féltethet, hogy ronthassa fejemet. Bár álnokoskodjék, titkon ólálkodjék, nem szegi meg kedvemet. Így nagy háborúmban, te én lelkem úszván, ne keselgessed magad. Tűnj minden békével, csendes szenvedéssel, míg Isten kiment, s ragad. Ki meg is erősít, szent kedvével béhint, s kegyelme rajtad marad. Amit Dávid megfogalmaz ebben a Zsoltárban, az az ő saját helyzetének az értelmezése. Az, hogy milyen a helyzete az ő ellenségeinek, és az, hogy az ő kapcsolata milyen Istennel. Elgondolkodtató, hogy valósan látja, felsorolja az életét érintő kérdéseket. Látja helyzetét, és mégsem ragad bele abba, mert az Istenben, az ő közbeavatkozásába való hite, reménysége kiemeli őt, felül emeli életének eseményein. Testvéreim, az ige szavából erőt merítve lehetőségünk van máshogy látni magunkat, világunkat és Istent. A megváltozott vagy korrigált nézőpont pedig maga az a reménység, melynek hangja felcsendül a 27. Zsoltárban. A reménységé, mely több, mint csupán keresztény erény. Mi szólal itt meg ebben a reménységben? Az Istenbe vetett igazi bizalom, amelyből erő és bátorság fakad. A hit hősiességéről van itt szó. Azt mondja ez a Zsoltár író, életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék, ha rám támadnak is a gonoszok, ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem, ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Arról énekel itt a Zsoltáros, hogy a hit kirekeszti a félelmet, és mit szül? Bátorságot, biztonságot ad. És ami csodálatosan végigível ezen a Zsoltáron, az az, hogy a hit ereje a veszély nagyságával együtt nő. Azt mondja a Zsoltáros, az Úr az én világosságom. Az ószövetségi szemlélet szerint Jahve pusztító tűz. Ez a félelmes erő az ő gyermekei számára, mint enyhe világosság jelenik meg, mondja ez egyik írás magyarázó. Tudjuk, a nap belsejében is 6 millió fok a hőség, de mikor egy szép őszi reggelen bemosolyog az ablakunkon, szerint tiszta fényét ágyuk csupán. A hit közegén át, a lét, az életünk sokszor ellenséges erői így szelidülnek meg. A tűz fényé, a sors gondviselésé, a halál életté változik. A hit, az Istentől kapott hitünk elnyeli az ellenséges erőket. Isten mindenható, szeret, védelmez bennünket. Kitől féljünk? Kitől kell rettegni? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Az emberi erő kiszámíthatatlan. Ami van, még a mai napon, nem biztos, hogy holnap is lesz. Amit ma még meg tudtam tenni, nem biztos, hogy holnap is meg tudom tenni. De Isten az örök vagyok, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak változása. Ebben az Istenben bizakodik Dávid, és egy dolgot kér. Egyetlen vágya van, hogy az Úr házában lakhasson egész életében. Nem azt kérje ezzel, hogy a templomban tegyen-vegyen nap, mint nap, hanem hogy gyönyörködhessék az Úr szépségében. Megteljen az ő világosságával, az ő tanácsaival, hogy egyre többet lásson az ő nagy tetteiből, és egyre többet fogadjon be az ő ígéreteiből. Egy mondatban összefoglalva, azt kéri Dávid, hogy legyen teljessé az Úrral való kapcsolata, az Úrral való közössége. Ezt a vágyát mégis egy képben fogalmazta meg. Az Úr házában lakhassam egész életemben. Nekem egy ige jutott eszembe. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szívednek a kéréseit. Tudja, hogy ez az Úr meg tudja óvni a sátrában. El tudja rejteni sátra mélyén, a veszedelem napján. Csordultig van a szíve a zsoltárosnak, hogyha veszélyön, ha ellenség hada, ha szörnyű magány, ha bármi jön, ő magas kősziklára helyezi őt. És ezért örvendezve mutat be áldozatot az Úrnak. Éneket zeng az Úrnak. Milyen érdekes, örvendetes áldozat egy ének a szívünkből, ami bármikor felcsendülhet abból. Egy ének az Úrnak. Ez a zsoltáros teljesen átadta magát az Úrnak. Csak vele van tele a szíve. Ezért nem is jön ki más az ő száján, mint az ő magasztalása. Ami elgondolkodtató, hogy ez a zsoltáros nagy valószínűséggel a szétszóratás valamelyik helyszínéről írta, énekli Istennek ezeket a sorokat. Ott van távol a templomtól, ott van hontalanul, ott van messze, szétszóratva, népétől elszakítva, a romok közül kiállt, és mit csinál? Keresi az újrakezdés útját. Először is megbánja bűnét, mert érzi annak következményeit. Először majd, másodszor, miután megbánta bűnét, kér Istentől meghallgatást. Halld meg, Uram, hívó hangomat, könyörülj rajtam, hallgass meg. Miután kéri, hogy hallgassa meg, azután irgalmához folyamodik, alázatosan, bűnbánattal. Nem mentegetőzik, nem emlegeti ártatlanságát, nem okol mást. Igazat ad a háborgó Istennek, de Isten szavába veti reménységét, mert ismeri az ő beszédét, ismeri az ő szavát. Mit csinál itt ebben a zsoltárban a zsoltáros? Az ő beszédét idézi. Ha ezt mondod, Uram, járuljatok színem elé, szívem így válaszol. Színed elé járulok, Uram. Engedelmeskedik az ő szavának. Engedelmeskedik Isten kérésének, és színe elé járul. Úgy, ahogy van, sok bűn alatt. Keresi az irgalmas Istennek az arc. Pedig tudja, ellenségei vannak, hamis tanúk támadnak rá, akik bosszút vihegnek, akik talán az életére fognak törni. Ő azonban kéri Istent, hogy szánja meg. Tudja, hogy hibázott, tudja, hogy rosszul döntött, de mégis kéri Istent, hogy szánja meg, hogy tartsa meg őt az élet számára. Vezesse a helyes ösvényen. Itt van előttünk egy bűnös tévelygő, így mondja az ige. Ha apám, anyám elhagyna is, ha hontalan vagyok is, ha rossz indulatú emberek támadnak is rám, vajon ki lehet az ilyen embernek a menedéke, a segítsége? Ki lehet az olyan embernek az oltalma, aki kivetettek, akit mellőznek, akit lenéznek. Ki, ha nem maga az Úr. Ez az ember itt, ez a zsoltáros, egy a sok tékozló fiú közül. Milyen jó, hogy megy Istenhez, és a zsoltár vége felé láthatjuk, nem volt hiába való a könyörgése. A hálaadás, mert kételkedés nélkül hiszi, még meglátja az Úr jóságát az élő földjén. És mit csinál még, amellett, hogy hisz Istenben? Biztatja a lelkét. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Nem pedig azt mondja, úgysem sikerül, úgysem lesz ez már jobb. Már látom előre a végét. Olyan egyszerű ez a felszólítás. Reménykedj az Úrban. Mi lehet ez a számunkra? Útmutatás a hétköznapokra, örömre, bánatra, igazi fogózkodó mindenkinek, aki hittel megragadja. Mi lehet számunkra? Ez a biztatás. Valójában nem csak útmutatás, hanem aktuális biztatás is. Hiszen a mai közállapotainkra, vagy akár világunk égető kérdéseikre tekintve elcsüggedhetünk. És szükséges is ebbe egyben, hogy megragadjuk ezt a biztatást. Hiszen reménység nélkül az emberi lét elveszti lényegét. És vegetálássá, puszta biológiai létté alacsonyodhat. Gondolom, nem kell a testvéreknek ecsetelnem. Mennyire elterjedt ma a világban a reménytelenség, a kiüresedés, a csüggedés, a beszűkültség. Az embereket sokszor már nem a reménység hagyja, hanem szokások, beidegződések. Egy olyan mindennapi rutin, melyből nehéz kiszállni, sokkal egyszerűbb tovább csinálni. Pláne milyen messze van sokaktól az Úrba vetett reménység, Istenbe és az ő igéjébe vetett bizalom. A reményvesztett életekről beszélnek a tönkrement családok, a pótszereket használó emberi életek, koravén fiatalok. Mi teszi? Mi tette ilyenni az embert, mitől válik valaki reményvesztetté? A sok lehetőség közül az egyik, és talán a legfontosabb az, hogy az embert annyi hamis reménnyel hitegették már, amiben rendre csalódnia kellett. Ez a sorozatos csalódás vezethet a reménytelen, közönyös, keserű, cinikus állapothoz. Mi lehet ez a hamis reménység? Lehet mindazon ígéret, melynek nincs fedezet, nincs beteljesedése, a hazugság a lehető legkülönbözőbb formákban. Manapság hazudni szinte már divat, minden szinten. Az emberi kapcsolatok szintjén, a társadalom szintjén, és talán az Istennel való kapcsolat szintjén is. És mi lesz ebből? Reményvesztettség. Terjed és terjed. Az emberek reménytelensége. De értsünk néhány szót arról is, hogy nem csak az átlag ember, hanem Isten gyermekei is válhatnak reményvesztetté. A bibliai igazságokba vetett hitünk elméletileg egy állandó jellegű dolog. Mégis a gyakorlatra nézve sokszor elvesztjük szem elől az élő reménységet. A körülményeink, az elkeserítő helyzetek alapján határozzuk meg még mi magunkat is, keresztény emberek, nem pedig az alapján, hogy mit mond Isten igéje, mit mond rólunk és a körülményeinkről. Merülhet fel jogosan a kérdés. Nem szűk látókörűség az, ha nem vesszük figyelembe a jelen valóságát. A válasz egyértelműen az, hogy nem. Pontosan, hogy látókörünk kitágulása az, hiszen a keresztény hit elsődleges dimenziója sokkal inkább a jövendő, nem pedig a jelen. Az a jövendő, amiben Isten egyre inkább kibontakoztatja akaratát, beteljesíti ígéreteit, megmutatja hatalmát. minden reménytelenségből kiemelhet bennünket. Azután, a jövendő után való vágyakozás pedig valóságá lehet számunkra. Minél jobban megtapasztaljuk Istennek a cselekvését, a hatalmát az életünkbe, annál inkább még lehet ez a remény. Minél inkább szín elé járulunk, minél többet, minél inkább hiszünk az ő szavában, annál inkább reménnyel lehet tele a szívünk. És minél inkább hisszük és várjuk, hogy az ő szava igazság szemben a sok-sok hazugsággal szemben, annál inkább tele lesz az életünk, mint ahogy ennek a zsoltárosnak is tele volt a szíve, örömmel és hálaadással. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű. Reménykedj az Úrban. Olyan jó dolog, hogy láthatjuk és érezhetjük. Kérhetjük, hogy Isten megadja az erős és bátor szívet. Hiszen a reménység küldetés. Küldetés, mert ő gyakorlatiasság. Mert meglátszik minden nap az arcunkon, az életünkön. A mi életünknek van-e küldetése? A mi életünkben ott van-e a reménység? Légy erős és bátor. Mondja Mózes Józsuének az ígéret földjének birtokba vétele előtt. Nem sokkal utána maga az Úr biztatja őket ugyanezekkel a szavakkal. A Krónikák könyvében már ugyanerről a részről azt mondja a Szentíró, hogy az egész népnek szól, egész Izraelt szólítja a felszólítás. Dávid mondja ugyanezt fiának, Salamonnak, mielőtt trónra lép. Légy erős és bátor. Mind olyan helyzetek ezek, mikor valakinek nagy szüksége volt a biztatásra. Istenünk ismer bennünket, és tudja, mennyire szükségünk van erre. Ezért biztat, ezért erősít. Magunktól nem vagyunk sem erősek, sem bátrak. De Isten lelke azzá tehet, formálhat, erősíthet bennünket. Mi lehet a feladatunk, ha megértettük ezt, a reménységet? Mi lehet a feladatunk, ha ott él a szívünkben a reménység? Úgy gondolom, egymás biztatása. Egymás erősítése. Annyira szükségünk van erre, hogy sokszor ki sem tudjuk mondani. Egy jó szó, erősítés, kimondott vagy ki nem mondott kétségek között. Mindig, hiszen egymás mellé, egymás számára teremtett bennünket Isten. Ne csak kritikák, ne csak gúnyos szavak. Biztatás, megerősítés a jóra. Ez legyen a mi küldetésünk. Ez Isten terve, az emberi kapcsolatokra nézve. Legyen idő, figyelem egymásra, egymás biztatására, segítségére, reményre, hitre segítésre, ami Urunk Jézus Krisztus szeretetében. Adja Isten, hogy ez valóság legyen valamennyünk életében. Amen. Mennyei édesatyánk, talán mi is szétszóratásban vagyunk. Úgy érezzük, hogy szétesett az életünk, hogy nem bírjuk követni a változásokat. Olyan jó, hogy te nem változol. Te mindig ugyanaz vagy. Biztos pont vagy az életünkben. Gyönyörködik benned a szívünk, mert megvédelmezel a veszedelem napján. Oltalmunk, menedékünk van. Köszönjük a hitet, amellyel kegyelmedből megajándékoztál. Köszönjük a reménységet, amellyel minden nap újra és újra megerősítesz. Köszönjük, hogy a mi reménységünk te vagy. Te vagy egyedüli, igaz Isten, akit bármikor segítségül hívhatunk, akit bármikor megszólíthatunk, akiben bármikor gyönyörködhet a szívünk. És hisszük, tudjuk, a te szent lelked által munkálkodsz bennünk. Elvégzed azt a szívünkben, hogy erősek és bátrak legyünk. Elvégzed azt a szívünkben, hogy ne csüggedjünk. Nem érdemes csüggedni nek a világnak a megromlottságán, nek a világnak a kétségbe ejtő helyzetein. Mert te velünk vagy, mert te megóvsz bennünket, és elrejtsz bennünket a te sátradnak a mélyére. Köszönjük ezt, Istenünk, csak megköszönni tudjuk, és csak imádkozni tudunk szeretteinkért, családjainkért, az egész anyaszentegyházunkért, mert tudjuk, hogy te, a te fiad által, Jézus Krisztus által ugyanezt teszed. Nap mint nap könyörögsz értünk, és köszönjük ezt neked, hogy mi is bekapcsolódhatunk ebbe az imádságba. Add, hogy megújuljon az életünk az imádkozásban, megújuljon az életünk az ének szóban, hogy dicsérjünk és magasztaljunk téged, hogy veled legyen tele a szívünk. Köszönjük, Urunk, hogy erre még ma van lehetőségünk. Köszönjük, hogy még tart a kegyelem, még tart a ma. Dicsérünk, magasztalunk és imádunk téged. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyekben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, a Szentlélek megáldó és megszentelő közössége legyen, és maradjon mindjájunkkal. Amen.